tudni, hogy botrányt fog-e csapni, vagy csak nevet egy nagyot, feltűnően, közönségesen. Rózsaszín sejemblúzt viselt, rajta aranymeltűt, akkorát, mint egy nagyobb fajta pénzdarab. Először is leszeretném szögezni, hogy... Egy pillanat, vágott közbe meg Ré, kérem, ne makacskodjék, foglaljon helyet. Néhány kérdést szeretnék feltenni. A fiatalasszony összevonta szemöldökét. Arca eltorzult. Hogy képzeli? Azt hittem, szabad akaratomból vagyok itt. Társa elbigyeztette a száját, látnivalóan idegesítette a stílus. Szó, ami szó, jól illettek egymáshoz. Pontosan az a férfi volt, akit az ilyen nőkkel látni. Pedig nem úgy nézett ki, mint egy bűnöző. Tisztességesen volt öltözve, bár igaz, nem valami ízlésesen. Ujját pecsétgyűrű, nyakkendőjét gyöngyszem díszítette. Elég az hozzá, hogy az összhatás egyáltalán nem volt megnyugtató. Talán azért, mert egyik társadalmi osztályhoz sem tartozott igazán. Ilyen férfival a nap minden órájában találkozhat az ember, az ilyen férfi harmadosztályú garniszállóban lakik, de csinos nőkkel issza a pezsgőt az előkelő kávéházakban vagy sörözőkben. Kezdjük magával. Neve, lakcíme, foglalkozása. A férfi fel akart állni. Maradjon csak. Mindent megmagyarázok. Ne magyarázzon meg semmit. Neve. Gaston Buzier. Családi házak adásvételével és bérbeadásával foglalkozom. Leginkább Le Havre-ban lakom, az Ezüst Bárány szállodában. Önbejegyzett ingatlan kereskedő. Nem. Habár. Valami ügynökség alkalmazottja. Hogy is mondjam? Hagyjuk ezt. Szóval csak feketén űzői az ipart. És az előtt mit csinált? Egy bicikligyárnak voltam a képviselője. De varrógépeket is árultam, főleg falun. Hányszor volt elítélve? Gaston, ne válaszolj! Szólt közbe a fiatalasszony. Ez mégiscsak sok. Az ember idejön, hogy... Hallgass! Kétszer. Egy felfüggesztett, fedezet nélküli csekk miatt. És egy kéthónapos elzárás, mert egy családi ház tulajdonosának nem adtam át a felvett előleget. Egyik se komoly ügy, nem igaz. Minden esetre látni lehetett rajta, hogy nem most jár először a rendőrségen. Nem izgatta magát túlságosan, csak a tekintetén érződött valami különös megátalkodottság. Most maga jön. Mondta meg Ré, és a nő felé fordult. Adélé Noir Homme. Belleville-ben születtem. Bárcája van. 5 éve vettek nyilvántartásba Strasbourgban, egy úriasszony miatt, ugyanis elcsábítottam a férjét. De azóta... Azóta megúszta a rendőrségi ellenőrzést. Remek. Meg tudná mondani, hogy milyen jogcímen szállt fel az óceánra. De hát éppen ezt szeretnénk megmagyarázni. Szólalt meg a férfi. Eszünk ágába se jutott volna idejönni, ha volna valami takargatnivalónk. Adélé eljött hozzám Jöportba, és elmondta, hogy valahogy magához került a fényképe, és előbb-utóbb le fogja tartóztatni. Először arra gondoltunk, jobb, ha szépen eltűnünk, hát ha elkerüljük a bonyodalmat. Mi sem most jöttünk le a falvédőről. De etretatban láttam, hogy igazoltatnak a rendőrök, ebből rájöttem, már is nyomunkban vannak. Akkor már jobb, ha magamtól jövök. És ön, asszonyom? Az előbb azt kérdeztem, hogy mi keresnivalója volt azon a halászhajón. Erre nem nehéz válaszolni. Elkísértem a szeretőmet. Fallut kapitányt? Igen, a kapitányt. Tulajdonképpen novembertől fogva együtt voltunk. Le Havre-ban ismerkedtünk meg, az egyik kávéházban. Rögtön belém szeretett. Aztán hetente 2-3-szor eljött hozzám. Eleinte azt hittem, megint valami mániákus alakkal van dolgom, mert soha semmit sem akart tőlem. Hát igen, teljesen belém volt habarodva. Az ilyesmi valóságos főnyeremény. Otthonos kis szobát bérelt nekem, úgyhogy rögtön láttam, ha nem ügyetlenkedem el a dolgot, előbb-utóbb biztosan elvesz feleségül. Jó, jó, egy kapitányt nem vett fel a pénz, de van biztos jövedelme, a nyugdíjról nem is beszélve. De ön soha se jött fékampba, ugye? Soha. Ezt kereken megtiltotta. Ő jött én hozzám. Állandóan féltékenykedett. Nem lehetett valami sok kalandja, mert még 50 éves fejjel is olyan félénken bánt a nőkkel, mint egy gimnazista. És amikor végre ágyba bújt velem. Bocsánat. De közben Gaston Bouzièrnek is szeretője volt, ugye? Persze, hogy a szeretője. De Gastont úgy mutattam be, mint az öcsémet. Világos. Szóval mindketten a kapitányból éltek. Én dolgoztam. Tiltakozott Bouzière. Mindenki ezt mondja. Minden szombat délután, ugye? Tulajdonképpen kinek jutott eszébe, hogy maga is felszálljon a hajóra? Fallutnak. A gondolatát se tudta elviselni, hogy itt hagyjon egyedül az egész hajóút alatt. De attól is félt, hogy magával vigyen, mert a szabályzat szigorúan megtiltja az ilyesmit, márpedig Fallut mindig kínosan betartotta a szabályzatot. Egészen a legutolsó pillanatig hallani sem akart a dologról. Aztán egyszer csak értem jött. És az indulás előtti éjszakán bevitt a kajütjébe. Nekem tetszett a dolog, nem árt egy kis változatosság, de ha előre tudom, mi lesz ebből, a világ minden kincséért sem megyek fel arra a hajóra. És Bouzière elengedte. Igenis, nem is. Nem tudom, érti-e? Nem akartunk ellenkezni az öreggel. Különben is megígérte, hogy ez után az út után rögtön nyugdíjba megy, és elvesz feleségül. Szép kis helyzetbe hozott, nem mondom. Ott kucorogni naphosszat abban a kulcsra zárt kajütben, és az a tömény halbűz. De ez még semmi. Ha valaki bekopogott, be kellett bújnom az ágy alá. Jóformán ki se futottunk a kikötőből, de Fallut már szánta bánta, hogy magával vitt. Soha se láttam még ilyen nyúlszívű alakot. Tízszer is lejött napjában, hogy megnézze, bezárta-e az ajtót. Ha megszólaltam, rögtön elhallgattatott, annyira rettegett attól, hogy valami kihallatszik. Mogorva volt, görcsös, barátságtalan. Sokszor csak nézett, nézett, hosszú percekig, mintha elfogta volna a kísértés, hogy véget vessen az egésznek, és belehajítson a tengerbe. Hangosan beszélt, szinte sipítozva. Hevesen gesztikulált. Arról nem is beszélve, hogy egészen megőrített a féltékenységével. Állandóan a múltammal nyúzott. Mindent tudni akart. Előfordult, hogy három egész nap nem szólt hozzám, és úgy fürkészett, olyan gyanakodva, mintha ellensége volnék. Aztán, ugyanilyen váratlanul, megint csak kitört rajta a szenvedély. Néha, komolyan mondom, féltem tőle. A legénységből látta magát valaki a hajón. A negyedik éjszaka történt. Felmentem egy kicsit levegőzni a fedélzetre. Nem bírtam tovább a négy fal között. Fallut előbb körülnézett, hogy nincs-e valaki a közelben. Öt lépés oda, öt vissza, és még ezt is alig akarta megengedni. Aztán egy pillanatra fel kellett mennie a parancsnoki hídra, akkor jött arra a rádiós, még mondott is valamit. Félénk volt, de nagyon szenvedélyes. Másnap már sikerült is besurrannia a kabinba. Fallut is látta a rádióst. Nem hiszem. De nem szólt semmit. Leclinchenek is szeretője volt. A nő hallgatott. Gaston Bouzière felnevetett. Csak ki vele? Vetette oda rosszmájúan a férfi. Azt csinálok, amit akarok, nem? Te talán megtartóztattad magad, amíg távol voltam. És a kis nő a Villa des Fleurs-ből. És a fénykép, amit a zsebedben találtam. Megréfa arccal hallgatta őket. Azt kérdeztem, hogy Leclinchenek is a szeretője volt-e. És ha igen. A nő rámosolygott a felügyelőre, ajka nedvesen csillogott. Szemlátomást provokált.